János első levele 5. fejezet. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Ha tehát azt mondom, hogy szeretem Jézust, ha szeretem azt, akitől ezt az új életet kaptam, akkor újjászülettem. Ha ezt komolyan gondolom, akkor Krisztus testét is szeretni fogom, és így az én testvéremet az Úrban is szeretni fogom, akiket Jézus szintén újjászült. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Jézus a János 13.34-ben a következőket mondja. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Jézustól két parancsolatot kaptunk az új szövetségben. Az egyik, hogy mindennél jobban szeressük Istent, a másik pedig, hogy szeressük fele barátainkat, mint saját magunkat. Ezzel a két parancsolattal foglalta össze Jézus az új szövetségi parancsolatokat. János ebben a levélben pedig Jézus parancsolatait foglalja össze, és azoknak a lényegére mutat rá. A 3. fejezet 23-as versében ezt írja János. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. János tehát Jézus parancsolatának egy tömörített változatát adja itt. Higgyél Jézusban, és szeresd a másikat. Hiszen erről szól a keresztény élet, ez a kereszténység lényege, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és szeretjük egymást. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Legalábbis az első nem annyira nehéz. Hinni az ő fiában, Jézus Krisztusban. A második parancsolat azért már nehezebb. Úgy szeretni fele barátunkat, mint ahogyan önmagunkat szeretjük. Ehhez valóban a Szentlélek munkájára van szükség a szívünkben. Ehhez a mi elhatározásunk nem elég. Higgyétek el, én tapasztalatból mondom ezt. Hányszor próbáltam magamnak bebeszélni valakiről, hogy szeretem őt? Próbáltam magamon önhipnózist folytatni a téren, és a következőket mondtam. Ó, azért nem is olyan szörnyű ez az ember. Azért van egy-két jó tulajdonsága is, nem kellene így érezzek iránta. Igaz, hogy meglehetősen hangos és tapintatlan, és nagyon ostoba dolgokat tud néha mondani, de attól még nem kellene ezt az ellenszenvet érezzem iránta. Próbáltam magamnak bebeszélni, hogy én ezt az embert kedvelem, hogy nem is olyan rossz, hogy teljesen elviselhető. Erről az jut eszemben, amikor gyermekkoromban mondogattuk egymásnak, hogy éppen csak annyira szeretlek, hogy a mennybe kerüljek. Szóval az ember megpróbálja magának bemagyarázni, hogy az az ember teljesen elfogadható, amíg aztán egyszer megjelenik egy összejövetelen, belép, elkezd hangoskodni, játssza az eszét, és bennem abban a pillanatban az fogalmazódik meg, hogy ó, ez az idióta miért nem maradt otthon? És ezzel a másodperc töredéke alatt összeomlik az a több órás munka, amelyet arra szántam, hogy magamnak bebeszéljem, hogy én őt mennyire kedvelem. Hát ennyit erről, pedig nagyon próbálkoztam. Az igazság az, hogy vannak olyan emberek, akikkel nem pendülök egy húron. Talán éppen azért van, mert túlságosan is hasonlítanak rám. Hihetetlen, hogy a mi bűneink mások életében milyen szörnyűségesnek tűnnek. Ha én követem el azokat a bűnöket, az még elmegy. De ha az én bűneimet valaki más is elköveti, hát az valami iszonyat, és ki nem állhatom azt a másikat. Mi tehát saját erőnkből nem tudjuk generálni magunkban ezt az agapé szeretetet. Ehhez a Szentlélek munkájára van szükség a szívünkben. Ezért bizonyítja ez mindennél határozottabban számomra azt, hogy Isten lelke lakik bennem, mert szeretetet ad olyan emberek iránt, akiket egyébként ki nem állhatnék, és megtapasztalom azt, hogy a Szentlélek ereje munkálkodik a szívemben, megváltoztatja a hozzáállásomat, és tudom, hogy ez Isten munkája az életemben azért, hogy teljessé tegye bennem az Isten szeretetét. Volt már úgy, hogy azt imádkoztam, Uram, tudod, hogy te ezt kéred tőlem, hogy szeressem ezt az embert, de én erre saját erőmből képtelen vagyok. Uram, kérlek, munkálkodj az én szívemben. Én bennem nincs ez iránt az ember iránt szeretet. Ezért arra kérlek, hogy a te szeretetedet add nekem iránta. Nagyon fontos, hogy ezekben a dolgokban is őszinték legyünk Istennel szemben, hiszen Istent nem lehet becsapni. Ha nem vagyunk őszinték, akkor magunkat csapjuk be. Pedig néha még az imáinkkal is megpróbáljuk megtéveszteni Istent. Például azt mondom, hogy ó, Uram, annyira köszönöm, hogy ilyen szeretetet adtál nekem, annyira szeretek mindenkit, de van itt valaki, Uram, akit számomra nagyon nehéz mélyen, olyan őszintén és szenvedélyesen szeretni, ahogy azt kellene, úgyhogy add, Uram, hogy jobban tudjam őt szeretni. Ehhez őszinték kellene legyünk Istennel, és inkább azt mondjuk. Uram, én utálom ezt az embert, ki nem állhatom, úgyhogy, Uram, neked kell segítened, hogy szeressem ezt az embert. Rád van szükségem ehhez. Szeretném azt, hogyha ezt kimunkálnád bennem, engedni akarom a te munkádat megvalósulni. Kérlek, munkálkodj a szívemben, vedd el ezt az utálatot a szívemből, és add nekem a te szeretetedet iránta. Ha tehát őszinték vagyunk Istennel, akkor az Úr kimunkálja ezt bennünk. De azzal semmire sem megyünk, ha Istent megpróbáljuk megtéveszteni, hiszen ő tudja, hogy mi van a szívünkben. Persze sokszor arra törekszünk, hogy amikor imádkozunk, jó színben tüntessük fel magunkat Isten előtt, és megfeledkezünk arról, hogy Isten ismeri a teljes igazságot, és látja a mi szívünket. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A Jelenések 12-ben olvashatunk arról, hogy amikor a sátán levettetett a mennyből, a 11-es versben János ezt írja. A bárány vérével és bizonyságtételük igéjével győzték őt le azok, akik nem kímélték életüket mind halálig. A mi győzelmünk titka pedig a Jézus Krisztusban vetett hitünk. Ezzel a hittel tudjuk legyőzni a világot. De hogyan teszünk szert erre a hitre? Úgy, hogy megismerjük őt. És hogyan ismerhetem meg őt? Úgy, hogy tanulmányozom a Bibliát, amely Isten önmagáról adott kijelentése. Rendkívül nehéz valaki olyanban bíznunk, akit nem ismerünk. Ha valaki odajön hozzád az utcán, akit még soha életedben nem láttál, és kér tőle 10 000 forintot, és megígéri neked, hogy egy hét múlva ugyanitt találkoztok, és ő visszaadja, akkor valószínűleg nemet mondanál. Hiszen most látod először az embert, nem ismered őt, nem tudod, hogy mennyire megbízható. Nagyon nehéz valaki olyanban bízzunk, akit nem ismerünk, hiszen sok csalóval is találkozik az ember. De ha valakit jól megismerünk, tudjuk, hogy becsületes ember, tudjuk, hogy megbízható és gerinces, akkor már nem esik nehezünkre bízni abban az emberben. Ha te nem bízol Istenben, a probléma gyökere valószínűleg az, hogy nem ismered őt eléggé. Ezért mondja Jézus a Máté 11:28-ban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Jézus tehát azt mondja, tanuljatok tőlem. Miért? Azért, mert így növekszik a hitünk. Minél inkább megismerjük őt, annál kevésbé okoz nehézséget számunkra, hogy bízzunk ő benne. Tehát a hit által győzedelmeskedhetünk a világ felett. 1 János 5:5. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? A Jézus Krisztusba vetett hit által tudunk győzedelmeskedni a világ fölött. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mit is jelent az, hogy víz és vér által jött el, nem csak víz által? 2 különböző magyarázat is létezik erre. Az ige magyarázók egyik csoportja szerint ez Jézus bemerítkezésére utal. Jézust vízzel keresztelték meg, később pedig vérrel. A Máté 10:35-ben olvashatjuk, hogy János és Jakab egy alkalommal különleges kéréssel fordult Jézushoz. Így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felül üljön majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt nekik. Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszok, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Ő tehát keresztségként utal saját halálára. Ezért gondolják egyesek, hogy amikor János arról ír, hogy nem csak a víz által jött el, hanem víz és vér által, akkor a víz Jézus bemerítkezésére utal, a vér pedig az ő kereszt halálára. Egy másik csoport szerint János itt Jézus keresztre feszítésére utal, mégpedig arra a momentumra, amikor egy római katona egy lándzsát döfött Jézus oldalába, és a sebből vér és víz tört elő. Eszerint tehát ez az igerész arra utal, hogy Jézus az ő kereszthalála által megtisztított bennünket bűneinktől a kereszten kiontatott víz és vér által. Őszintén szólva nem vagyok teljesen biztos abban, hogy János itt mire utal. Mind a két magyarázat logikusnak tűnik. Ha a kettő közül bármelyiket is elfogadjuk, valószínűleg nem járunk túl messze az igazságtól. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és vér által, a lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. A lélek tehát bizonyságot tesz a szívünkben az igazságról. A 7. versről el kell mondanom, hogy az egyetlen rendelkezésünkre álló korai kéziratban sem található meg ez, és körülbelül a 10. században jelent meg a kéziratokban. Elképzelhető tehát, hogy János eredeti levele ezt az igeverset nem tartalmazta, így a 7. versnek valószínűleg nem kellene itt lennie a Bibliában. Ez az egyetlen igevers az Új Szövetségben, amelyről ezt kimerném jelenteni. Úgy tűnik tehát, hogy a korai kéziratok ezt a verset nem tartalmazták, és egyelőre nem áll rendelkezésünkre olyan bizonyíték, amely ennek az ellenkezőjét állítaná. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. De miről tesz a lélek bizonyságot? Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. A lélek tehát bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és arról az üdvösségről, amely a miénk Jézus Krisztus által. Akár Jézus bemerítkezéséről legyen is szó, akár a kereszthaláláról, akár arról a vízről, amely vérrel keveredve kifolyt Jézus oldalából a kereszten, János azt mondja, hogy láttuk, tanúsíthatjuk, hogy ez igaz, és azért teszünk róla bizonyságot, hogy higgyetek. Orvosi szemmel is nagyon érdekes az, amikor a római katona lándzsáját Jézus oldalába döfte, mert ekkor Jézus már halott volt. Eredetileg arra készültek, hogy eltörik a lábszárcsontját, és így meggyorsítják a halálát, de nagy meglepetésükre Jézus ekkor már halott volt, hiszen szabad akaratából lehelte ki a lelkét. De vajon akkor ki ölte meg Jézust? Senki. A János 10:18-ban ezt mondja Jézus. Senki sem veheti el tőlem az életemet, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Jézusnak hatalma volt arra, hogy elküldje a lelkét a testétől, és ezáltal meghaljon. Nekem erre nincs hatalmam. Én nem mondhatom a lelkemnek csak úgy, hogy távozz. De Jézusnak hatalma volt arra, hogy odaadja a lelkét, illetve hogy visszavegye azt. Az evangéliumokban tehát azt olvashatjuk, hogy Jézus halála pillanatában kilehelte, vagyis elküldte a lelkét, hogy most már menjen és hagyja el a testét, mert bevégeztetett. Így, amikor a katonák odaértek, már halva találták, és ezért nem törték el a lábszárcsontjait. Ezzel teljesedett be az a profécia, amelyet a 34. Zsoltár 21. versében találunk Jézus halálára nézve. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Ehelyett a római katona Jézus oldalába döfte dárdáját, és ezzel beteljesedett a profécia, amely előre megjövendőlte, hogy őt át fogják döfni. Amikor a katona beleszúrta lándzsáját Jézus oldalába, akkor biztosra vehetjük, hogy a szívét döfte át, mert a sebből vér és víz folyt ki, ami azt mutatja, hogy Jézus orvosi kifejezéssel élve szívszakadást szenvedett. Ez volt a fizikai tünet. Szellemi értelemben pedig Jézus egyszerűen megparancsolta a lelkének, hogy hagyja el a testét. A lélek tehát bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus vére, amely kiontatott a kereszten, minden bűnünktől megtisztít bennünket. Hárman tesznek bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus halálával kifizette bűneinkért az árat a kereszten. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb. Gondoljunk csak bele, hogy mire épül az igazságügyi rendszerünk. Az emberek tanúvallomására. Képzeld el egy pillanatra, hogy bíróság elé állítanak, mert kiraboltad a sarki OTP-t. Te ártatlannak vallod magad, és egy kiváló ügyvédet alkalmazol. Az ügyész szólítja az első tanút, aki ügyintéző az OTP-nél, és felteszi neki a következő kérdést. Mi történt március 14-én délután 2 órakor? Erre az ügyintéző elmeséli, hogy odajött hozzá egy férfi, egy táskát nyújtott át neki, illetve egy üzenetet, amelyen az állt. Fegyver van nála, és használni fogja, ha azonnal nem rakom tele a táskát pénzzel. Az ügyész következő kérdése, látja ön most ezt a férfit? Itt van ő a teremben? És jön a válasz. Igen, ott ül velem szemben. Biztos benne? Igen, teljesen biztos vagyok benne. Mitől olyan biztos benne? Észrevettem egy sebb helyet az arcán, biztos vagyok benne, hogy ő az. Ekkor az ügyész a második tanút is szólítja. Megint csak megkérdezi a nevét, megkérdezi, hogy hol volt március 14-én délután 2 órakor. Az ember azt mondja, hogy éppen sorban álltam, és láttam, hogy egy férfi odalép az ügyintézőhöz, és elmeséli a történetet. Az ügyész tőle is megkérdezi, hogy látja-e a teremben ezt az embert, és a második tanú is azonosít téged. Akkor jön a következő tanú, aki éppen akkor lépett be a bankba, amikor kiviharzottál az ajtón, és majdnem fellökted ezt az embert. Ő rádordított, majd meglátta, hogy fegyver van nálad, és most ő is azonosít. Téged pedig a tanúvallomások alapján bűnösnek ítélnek. Erre épül az igazságügyi rendszerünk. Az emberek tanúvallomása tehát nagyon sokat ér. Ha azonban elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, nem kellene Isten bizonyságtételét is elfogadjuk. Nem kellene az ő lelkének bizonyságtételét elfogadjuk, hiszen János itt azt írja, hogy Isten bizonyságtétele nagyobb. Nagyon érdekes, hogy egyesek sokkal könnyebben hisznek más embereknek, mint Istennek. Hajlamosak vagyunk még olyanoknak is hinni, akik egyébként nem megbízhatóak. De hát olyan meggyőző a története. Biztos voltam benne, hogy tényleg haldoklott a nagyanyja, hiszen keservesen sírt. Ha azonban az embereknek hiszünk, akkor higgyünk Istennek is, hiszen Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. Aki tehát hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. A lélek tesz bennem bizonyságot Jézus Krisztus igazságáról, ezért nem kell kételyek között vergődjek. A Szentlélek tesz bizonyságot nekem mindenről, és így tudhatom, hogy ez igaz. Egy intuitív meggyőződés lehet a birtokomban. Aki pedig nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Tehát, ha te nem hiszed el Istennek, amit ő mond, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondod Istenről, hogy ő hazudik. Ez pedig egy szörnyű vád Istennel szemben. Te azonban ezzel vádolod őt, ha nem vagy hajlandó elhinni azt, amit Isten neked kinyilatkoztat, és ha nem hiszed el a Szentlélek tanúbizonyságát Jézus Krisztusról, miszerint Jézus Krisztus a világ megváltója. Az egyedüli reménységünk Jézus Krisztusban van. Ha valaki ezt nem hajlandó elhinni, az megbocsáthatatlan bűnt követel. Egyetlen módon juthatunk üdvösségre, mégpedig a Jézus Krisztusba vetett hit által. Nincs más út. Ezért a Szentlélek ellen vétkezel, és őt hazugnak hívod, amikor elutasítod az ő tanúbizonyságát arra vonatkozóan, hogy neked szükséged van Jézus Krisztusra, és hogy fontos az, hogy átad neki az életedet. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ez Isten bizonyságtétele. Isten örök életet adott nekünk, de ez az örök élet az ő fiában van. A fiú nélkül nem lehet örök életünk. Az örök életről pedig tudnunk kell, hogy az elsődleges jellemvonása nem az, hogy soha nem ér véget. A legfontosabb és a legizgalmasabb az örök élettel kapcsolatban az, hogy ez teljesen más élet lesz, mint a földi életünk. Minőségében különbözik majd tőle. Őszintén szólva el sem tudnék képzelni annál szörnyűbbet, hogy ebben a nyomorult testben éljek örökkön örökké, amely ráadásul napról napra, évről évre jobban és jobban leépül. 2 Korintus 4.16. Ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Hálás vagyok Istennek, hogy a Szent Lelke ezt a munkát végzi el bennem, megújítva napról napra az én belső emberemet. Máskülönben nagyon elkeserednék. A testem egyre inkább leépül, úgyhogy még az is szörnyű lenne, ha 150 évet kellene éljek ebben a testben itt a földön. Hiszen biztos vagyok benne, hogy addigra már egyáltalán nem látnék, valószínűleg ki sem tudnék kelni az ágyból, az érzékszerveim már nem működnének megfelelően, és már a csokoládé ízét sem érezném. Szörnyű lenne ilyen testben tölteni az örökké valóságot. A Bibliában azonban azt látjuk, hogy az igazi énem az én lelkem. A test csupán egy eszköz, egy sátor, a lélek pedig a testen keresztül nyilvánulhat meg. Amikor a testem már az évek során annyira elhasználódik, hogy többé már nem tudja betölteni azt a funkciót, amire Isten teremtette, akkor Isten az ő szeretetével kiszabadítja az én lelkemet a testemből. Nem kell ebben a testben élnem örökre, és ennek nagyon örülök. Őszintén szólva nem szeretném azt a pontot megvárni, amikor már maga tehetetlen vagyok, és már semmire sem emlékszem. Remélem, hogy az Úr sokkal hamarabb magához szólít. És amikor egy napon majd meghalok, akármilyen módon is, lehet, hogy szívrohamban vagy balesetben, arra kérlek benneteket, hogy velem együtt örvendezzetek. Abban ugyanis biztosak lehettek, hogy én örvendezni fogok abban, hogy Isten megszabadított ebből a gyenge, múlandó testből. Ne értsetek félre, nem azt akarom ezzel mondani, hogy én már túl öreg vagyok, és meghalni készülök. Nem, nagyon is jól érzem magam. Úgy érzem, hogy erős és egészséges vagyok, és nem szeretnék lekezelően nyilatkozni a testemről, amely egy csodálatos ajándék Istentől. Isten nagyon jó hozzám, és hálás vagyok neki azért, hogy erősnek érezhetem magam, hogy van energiám a mindennapi teendőimhez. Ugyanakkor azonban józanul tudatosítanom kell azt is, hogy a testem már nem a régi. Már itt-ott fáj, nem látok már olyan jól, és a hallásom sem a régi. Ezzel tisztában vagyok. Ugyanakkor azonban azt is tudom, hogy vár rám az örök élet. Egy olyan élet, amely nem múlik el soha. Ez nem csak a hossza miatt különleges, hanem a minősége miatt is. Egy nagyon is teljes, egy nagyon is gazdag és örömteli élet. Erről szól Isten országa, az igazságról, a békességről, az örömről. Ilyen életet kaptunk tehát Istentől. Egy örökkévaló életet, amelyben szeretet van, amelyben öröm van, és amelyet Jézus Krisztusban, a fiúban találunk meg. Erről azonban a Prédikátor könyve jut eszembe, amelyet Salamon király írt akkor, amikor már idős volt, és kissé megkeseredett ember volt. A Prédikátor 2.10-ben azt írja. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Salamonnak hatalmas gazdagsága volt, és a tudás terén is minden ismeretet megszerzett, amit csak lehetett. Mindent kipróbált, amit csak lehetett, és mégis mit mond? Újra és újra elismétli, hogy minden csak hiába valóság a nap alatt. Minden olyan üres, hogy az már szinte elviselhetetlen. Minden olyan hiába való itt a földön a nap alatt. Az az élet azonban, amely ránk vár a fiúban, teljesen más. Kár, hogy Salamon ezt nem tudta. Ránk egy örökkévaló minőségi élet vár Krisztusban, telve örömmel, telve szeretettel. Lehet, hogy a te földi életed is nyomorúságos, üres és idegesítő, de próbáld ki azt az életet, ami a fiúban van. Ne feledjük tehát, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Jézus is ezt mondja a János 3.36-ban. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. És még miért írta János ezt a levelet? Hogy közösségben lehessünk Jézus Krisztussal, és hogy az örömünk teljessé váljon. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Vagy ahogy a Károli fordításban olvashatjuk, hogy örömötök teljes legyen. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. 1 János 5.13. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. János tehát azt mondja, hogy többek között azért írtam ezt a levelet, hogy a hívők biztosak lehessenek abban, hogy örök életük van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kérünk tőle. Nézzük csak meg még egyszer, hogy mit ír itt az ige. Ha valamit az ő akarata szerint kérünk. Ez egy fontos feltétel. Nem arról van tehát szó, hogy bármit kérünk Istentől, azt automatikusan megadja nekünk. A Jakab 4.2-ben azt olvashatjuk, hogy nem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Az ima ugyanis nem arról szól, hogy az én akaratom valósuljon meg. Sok ember azonban pontosan ezt gondolja, hogy az ima arra szolgál, hogy előhívjuk a dzsint a palackból, és aztán felsoroljuk neki a 3 kívánságot, amely természetesen azonnal teljesül. Az ima nem erről szól. Az ima célja az, hogy Isten akarata valósuljon meg. Ezért írja János, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kérünk tőle. Ha valamit nem az ő akarata szerint kérünk, akkor Isten jó és kegyelmes, és nem hallgatja meg azt az imát, és nem válaszol arra. El kell mondanom, hogy én ugyanolyan hálás vagyok Istennek azért, hogy megválaszolja az imáimat, mint azért, hogy bizonyos imáimat nem válaszolta meg. Isten sokkal jobban tudja nálam, hogy mi a jó nekem. Bizony, ha egyes imáimat megválaszolta volna, most nagy bajban lennék. Az ima tehát arról szól, hogy Isten akarata legyen meg itt a földön. Ha valaki látja, hogy testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Vannak tehát olyan bűnök, amelyeket elkövetünk, de nem minősülnek halálos bűnnek. A bűnszó önmagában azt jelenti, hogy célt téveszteni. Igazából minden ember vétkezett már. Pontosan ezt mondja János is az első fejezetben, a 8. versben. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincsen meg bennünk az igazság. Mindannyian célt tévesztettünk, mindannyian vétkeztünk már. De mi az, amire a 16. vers halálos bűnként utal? Jézus Krisztus elutasítása számít halálos bűnnek. A halálos bűn az, amikor valaki tudatosan és kész akarva hátat fordít Jézus Krisztusnak. János azt mondja, hogy nem ilyen esetre mondom, hogy könyörögjünk, mert ez egy olyan határ, amelyet Isten nem fog átlépni. Isten nem fog semmit rád erőszakolni, hiszen szabad akaratot adott neked, és ő ezt tiszteletben tartja, és az akaratod ellenére nem fog téged üdvözíteni. Nem fog arra kényszeríteni téged, hogy vele legyél a mennyben. Ha nem akarsz Istennel lenni, nem kell Istennel lenned. De ha ezek után nyomorultul érzed magad, akkor ne Istent hibáztasd, mert nem ő a felelős. Te vagy a felelős saját nyomorúságodért. Tehát, ha egy testvérünk bűnben van, imádkozzunk érte. Gyakran az, aki bűnben van, ezt nem is tudatosítja. A sátán a megtévesztés embere. A világosság angyalának adja ki magát, hogy becsapjon bennünket, és az emberrel elhiteti a hazugságot. Látom is magam előtt az egész forgatókönyvet, mert olyan sokszor találkoztam már ezzel. Egy férje a következőket mondja nekem. Ó, én úgy érzem, a feleségem sohasem értett meg engem igazán, én pedig sohasem szerettem őt igazán. Bár feleségül vettem őt, de mégsem szerettem. Ez a másik nő azonban a feleségemmel ellentétben megért engem, annyira egy húron pendülünk, olyan különleges a kapcsolatunk. Ő annyira lelki, és amikor együtt vagyunk, annyira közel érezzük magunkat Istenhez. Ezek mind-mind a sátán hazugságai. Úgyhogy amikor egy testvérünk bűnben van, imádkozzatok érte, mert ő maga nem látja, hogy bűnben van, hisz a sátán megvakította őt. Imádkozzatok azért, hogy Isten megnyissa az ő szemét, hogy megláthassa azt, hogy eddig vak volt, és láthassa, hogy a sátán megtévesztette őt. Imádkozzatok azért, hogy Isten kiszabadítsa őt az ellenség karmaiból, mert becsapta őt és eltorzította értékrendjét. Imádkozzatok azért, hogy Isten adjon neki újra életet, hogy újra láthasson és mindebből megszabaduljon. Ha valaki tudatosan hátat fordít Jézus Krisztusnak, akkor is imádkozz érte. De ne azt imádkozz, hogy Isten mentse meg őt, mert Isten az ő akarata ellenére nem fogja őt megmenteni. Hanem azért imádkozz, hogy Isten kötözze meg a sátán munkáját az életében, munkálkodjon az életében, és nyissa meg szívét az igazságra. Visszatérve a 16. vershez, van halálos bűn. Nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Sok olyan dolog van tehát, ami nem helyes, amit meg is teszünk, de ezek nem számítanak halálos bűnnek, és Isten nem ítél minket örök kárhozatra ezek miatt. Ami engem illet, én hiszek Isten kegyelmében, és hiszem, hogy csak egy olyan bűn van, amely valóban örök kárhozatra ítéli az ember életét. Ez pedig az, amikor elutasítjuk Isten szeretetét Jézus Krisztusban. Ez a halálos bűn. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, hiszen új természete van már. Pál ezt írja a Róma 6.2-ben. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Hiszen a régi természetünk halott. Ez azt jelenti, hogy már nem tudok megmaradni a bűnben, hiszen aki Istentől született, nem marad meg abban. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem vétkezünk, de újjászületett hívőként azt hiszem, hamar rájöttünk arra, hogy már nem tudunk úgy vétkezni, hogy a szemünk se rebben. Lehet, hogy megtérésünk előtt, amikor vétkeztünk, semmit sem éreztünk, és csak éltük tovább az életünket, hívőként azonban ez már nem történik meg. Isten szól hozzánk, és rámutat a bűnünkre minden egyes alkalommal. Ő azért teszi ezt, mert szeret, és nem akarja, hogy nyugodtan eléldegéljünk a bűnünkkel, mintha mi sem történt volna. Vigyázz azonban, mert ha te nyugodtan eléldegélsz a bűnödben, lehet, hogy nem is tértél még meg. A Zsidók 12.6-ban ezt olvashatjuk. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Vagyis nem engedi, hogy csak úgy éldegéljünk a bűnünkben. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, és ez a kifejezés itt Jézus Krisztusra utal, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Vagy ahogy az angolban olvashatjuk, az vigyáz rám, és a gonosz meg sem érinthet engem. Engem megtart Jézus Krisztus hatalma. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. János tehát levele végén arra fekteti a hangsúlyt, amit tudunk. Tudjuk, hogy aki Istentől van, nem él bűnben, tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott arra, hogy felismerjük az igazat. A felismerni kifejezésnek az eredetiben a ginoszkó szó felel meg, ami azt jelenti, hogy valamit tapasztalatból tudunk. Mi tehát megtapasztaltuk, hogy ez az igazság, megtapasztaltuk azt, hogy az igazban vagyunk. János így folytatja a 20-as vers második felében. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Majd végül János az utolsó mondatban a következőkre int bennünket. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. És milyen fontos dolog ez? Hiszen az ember hajlamos arra, hogy Isten helyett bálványokat imádjon. Persze nem gondolom azt, hogy mindenkinek a hálószobájában ott van egy kis szobrocska, előtte egy gyertyával, és minden este előtte imádkozik. Szerintem sokatoknak más bálványa van, és különösen sok időt töltötök azzal, hogy ezt bámuljátok minden nap. Van, amikor hangosan nevettek, miközben a bálványotokat nézitek, és van, amikor sírtok. A lényeg azonban az, hogy nagyon komolyan odaszántátok magatokat a bálványotoknak. Olyannyira, hogy sokkal több időt töltötök vele és előtte, mint egymással. Még a házastársatoknál is több időt töltötök vele. De más is lehet a te bálványod. Például az az autó az autószalomban, amely előtt minden reggel elhaladsz, és amely felé olyan nagy vágyakozással tekintesz. Már ültél is benne, és tudod, hogy egy napon a tied lesz. Már semmi másra nem tudsz gondolni, csak arra az autóra, hogy milyen lesz az, amikor vezetni fogod. Nem tudom pontosan, hogy kinek mi a bálványa, de az életünkben nagyon sok minden lehet bálvány. Bármi, amivel Istent helyettesítem az életemben, bármi, ami Isten és közém állhat, bármi, ami annyira elkezd foglalkoztatni engem, hogy szépen lassan Isten helyébe lép. Őrizkednem kell a bálványoktól, hiszen nem engedhetem meg, hogy bármi is közém és Isten közé álljon, akár szeméről, akár tárgyról van szó. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól! Keressétek először Isten országát és az ő igazságát!